Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
És az igazság a vízzel kapcsolatban is fáj, mert hogy elég érdekes, hát nem érdekes, inkább elborzasztó jelentést írt az ENSZ is, ugye a vízügyi jelentésük szerint 2050-re a világ lakosságának 40%-a számára kihívás jelent, hogy elegendő vízhez jusson. Tehát itt most már nem is arról van szó, hogy tiszta ivó vízhez, hanem elegendő vízhez. Sokan nem gondolnak ebbe bele egyébként. Minden esetre ma van a víz világnapja, és ennek alkalmából érdemes átgondolni, hogy mit tehetünk a vízkészletünk megóvása érdekében. A Xylem Water Solutions Magyarország Kft. Alkalmazás technikai mérnöke Vánkos Zsombor van itt velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat a víz világnapján.
Tényleg sokan nem gondolnak abba bele, főleg ugye Magyarországon, ahol az elterjedt nézet, hogy hát tele vagyunk vízzel, a gyógyvizek, a vizek országa vagyunk, akármilyen városba mész, ott wellness fürdő van.
Hát erre építettük a kampányt, a Dubai Világ kiállításon, az egész pavilonunk a vízről szólt.
Miközben a mostani aszályos időszak is mutatja, hogy itt azért nem hogy is mondjam, az egy nagy képzavar, hogyha ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy nincs kolbászból a kerítés, de minden esetre sok átfolyó vízünk van, de ugye egyre kevesebb az a tartalék itt is, amire szükségünk lehet. De egy kicsit foglald össze, légy szíves, hogy mik a problémás pontok a vízzel kapcsolatban.
Igen, ez így teljesen igaz, hogy Európában, és azon belül is Magyarországon nagyon jól állunk a vízkészletünkkel, gazdag vízkészletünk van, de ha kicsit kitekintünk a világ különböző részeire, ők már ugye sajnos nem mondhatják el magukról, elég itt akár egyből csak Afrikára vagy India vízszegényesebb területre gondolni. Ugye pár száraz adatot említve, ha belegondolunk, a víznek ugyan a földnek kétharmadát víz borítja, de ennek 97%-a óceánok, tengerek formájában, tehát sós vízként van jelen, ami ivóvízbázisnak nem megfelelő. Maradt tehát 3%, annak viszont szintén a kétharmada jégsapkákban, gleccserekben van jelen, úgyhogy tulajdonképpen 1%-ról beszélünk, ami az elérhető ivóvízbázis alapját jelenti, és ez az egész földre vonatkozóan rendkívül egyenlőtlenül van elosztva, Európában szerencsére jól állunk. Amit mi tehetünk, és így a kérdésedre visszatérve, mindenképpen egy felelősebb vízgazdálkodást kell folytatni itt nekünk Európában, ahol mi ezt megtehetjük. Ugye nem várhatjuk el azt azoktól, hogy spóroljanak azzal a rendkívül csekély mennyiségű vízzel, amivel rendelkeznek, és sokszor, ugye a felvezetésben is elhangzott, nem a minőséggel van gond, hanem a mennyiséggel is már.
És a minőség is ugye fontos. Sokszor tényleg a mennyiséggel van gond, akik egyáltalán nem érnek el. Ez nyilván geopolitikai konfliktusokhoz, népvándorláshoz, menekült hullámokhoz vezet. Többször beszéltünk erről. Maradjunk most annál, hogy mi történik azzal a vízzel, ami valamilyen módon, ezzel az 1%-kal, ugye, amit ivóvízként kéne, vagy amit kell használnunk, ami valamilyen módon szennyeződik, kontaminálódik valamivel. Hogyan lehet ezt tisztítani? Vannak erre olyan módszerek, ami tényleg jók, és hogy tényleg körforgásban legyen ez az 1%, ne pedig folyamatosan az is pazaroljuk azt is.
Igen, szerencsére ugye, mint minden más technológia az elmúlt évtizedek, sőt évszázadok során ez is folyamatosan fejlődik és fejlődött. Ugye például, hogyha maradunk Magyarországnál, akkor ugye három különböző vízbázist különböztethetünk meg. Vannak a mélységi vizek, vannak a folyamszűrési kavicságyok, amik ugye a legelterjedtebb, és illetve vannak még a karsztvizek. Van egy negyedik csoport, a felszíni vizek, például Szolnokon a Tiszából nyerik az ivóvizet, illetve van egy-kettő felszíni víztározónk, például ugye a Lászbérci víztározó, nagyon szép Bükki fjordnak is nevezik sokszor.
Gyönyörű, igen.
Tehát ezeknek mind-mind különböző fajta tisztítása van. A karsztvizetnek például fizikai szennyeződés nem található bennük, ott szinte az már közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas. De hogyha a másik szélsőséget nézzük, mondjuk a Tiszát Szolnokon, ott már fizikai szennyeződések is vannak, tehát tényleg kézzel fogható fizikai szennyeződések, biológiai baktériumok, vírusok, illetve hát kémiai tisztítás is szükséges, mondjuk akár UV-val, vagy ózonnal, vagy klóradagolással.
Minél szennyezettek, mondom, annál nehezebb megtisztítani. Mondjad?
A szolnokiak a Tisza vizét isszák, de ha nézek más tiszaparti városokat, tokaiak meg a szegediek meg nem? Vagy ez hogy működik? Mitől függ, hogy akkor ez működhet-e például ott?
Attól függ, hogy milyen a Tisza mentén is milyen parti szűrésű kavicságyak vannak. Szolnokon a felszíni vízből nyerik ki. Északabbi vagy délebbi részeken pedig akár már folyam parti szűrési kavicságyakból ki tudják nyerni, illetve a hegyvidékeken pedig az említett karsztvizekből, illetve egyéb talajvizekből nyerik az ivóvizet.
Tehát akteleken karsztvizet isznak akkor.
Tisza például, hogy nagyon jó erre az egész szennyeződés témára, mert elképesztő, amit lehet látni, ugye most már több évtizede, nem csak az, hogy milyen arzén tartalma van ugye a különböző bányászati, de az állattartás miatt a befolyó folyóknál a bodrog, és lehetne még folytatni azokkal a szennyeződésekkel, amiket lehetett látni az elmúlt időszakban. Ennyire nehezíti meg ezt az egész eljárást, hogy tisztítsuk a vízünket?
Ez rendkívül megnehezíti. Éppen most ugye a Sajón hallhatjuk, hogy vörösiszap szennyeződés található. Ugye Sajó is a térségnek, ott Borsod megyének a vízbázisát alkotja. Nem közvetlen abból nyerik ki az ivóvizet, viszont az adja a vízbázist.
Megnyugodtam csak így ránézve.
Igen, igen. Viszont ugye az kerül bele aztán a talajvízbe, vagy az egyéb vizekbe, amiből az ivóvíz kerül. Tehát ilyenkor a tervezést, a biztonságos vízellátást, ami egyébként Magyarországon teljesen ellátott és problémamentes, azért ezt megnehezíti, tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy a szakemberek tényleg azonnal cselekedjenek, akár lezárjanak különböző csapokat, átálljanak alternatív megoldásokra.
Mi a helyzet a koronavírussal kapcsolatban? Ugye arról mindenki hallott a hírekben, hogy folyamatosan jöttek az információk, hogy a szennyvízből mutatják ki a vírus koncentrációt, és ebből utalnak arra, hogy mi történik, emelkedik, csökken, mennyire terjed a vírus. Na most ezt egyáltalán hogy lehet kimutatni, hogy lehet ezt mérni, és hogy ezt hogy lehet kitisztítani például a vízből többek között a koronavírust?
Igen, ez egy jó kérdés. Igazából a szennyvízben jelentkező koronavírusnak ugye az örökítő anyaga van jelen a vízben. Ezt ugyanúgy lehet kimutatni, mint akár az embereken végzett orgaratos vizsgálatok során. Mintavétel után egy centrifugálás követően leülepszik a szennyeződés, és akkor abból egy kvantitatív PCR módszerrel az örökítő anyagok mennyiségét lehet kimutatni. Fontos, hogy ugye Magyarországon, sőt általában tehát Európában mindenképpen, de a szennyvíz hálózat, a szennyvíztisztítás egy zárt rendszer, tehát azzal a lakosság nem érintkezik. A jelenlegi kutatások alapján a koronavírus pár napig életképes marad a vízben, de nem kell attól tartani, hogy ez a szennyvíz közvetlenül az ivóvízbázisba kerülne. Magyarországon az ivóvízbázis a szennyvízes szennyeződésektől elzárt, tehát azoktól mentes mindenképpen. Emiatt semmiképpen nem kell aggódni, viszont a kutatóknak, illetve hát a szerveknek elég jó előrejelzést mutat, hiszen itt nem válogat. A szennyvíz nem válogat, olyan emberek mintáját is meg lehet vizsgálni, akik egyébként nem mennének el orvoshoz, akik mondjuk nem tesztelnének, illetve a másik nagyon fontos, hogy még mielőtt fertőzőképes lenne a vírus, vagy az ember, a szennyvízben már, illetve a vizeletében már azelőtt megjelenik.
Uh-huh. Egyébként a szennyvízzel mi lesz? Az hova kerül? Hogyan működik a vége?
Magyarországon 85%-ban épült ki egyelőre a szennyvíz tisztítás, illetve elvezetés. Tehát a maradék 15%-ban ugye a házak kertjében, vagy a települések szélén gyűjtik, és akkor onnan közművel, azaz hát ezekkel a szippantós kocsikkal kerül a szennyvíztisztítóba. Uh-huh. Egyébként ebben a említett 85%-ban először a szennyvízhálózatba kerül, ahol átemelő szivattyúk során hosszú-hosszú hálózatokon keresztül eljut a helyi, vagy térségi szennyvíztisztító telepre, és ott aztán 1-2-3 vagy akár 4 fokozaton keresztül megtisztul, míg végül a befogadóba, ami lehet akár egy patak, egy nagyobb folyó, esetleg tó kerül a tisztított szennyvíz.
Uh-huh. Oké.
Okay. Közben érkezett egy kérdés a kedves hallgatótól, vagy inkább hozzászólás. Megmondom őszintén, uh-huh, vártam már, hogy de a tengerek párolognak, nem? És a só nem párolog el, ami elpárolog, az leesik eső formájában, tehát nem megy el a holdra, tehát itt arról van szó, ugye arról nagy vízmennyiségről, ami a bolygónkon van, ami ugye úgy van a fejekben, hogy állandó körforgásban van, és biztonságban vagyunk.
Pontosan ettől működik, hogy ez az 1%-nyi elérhető ivóvíz, az így keletkezik, hiszen amit mi most lehúzunk a WC-n, ami egyébként valaha ivóvíz volt, az először a mondjuk innen a központi szennyvíztisztítóba kerül Csepel-szigetre, onnan a Dunába, onnan a Fekete-tengerbe, aztán az óceán, ahonnan ismét elpárolog, felhő lesz, először pára, felhő eső formájában jó esélye visszaesik Magyarországra, a Duna gyűjtővizébe, gyűjtőmedrébe kerül, ahonnan pedig kinyerjük, és ismét ivóvíz lesz.
Megisszuk még egyszer.
Igen, de ugye ez tényleg egy bonyolult hosszú folyamat, és itt arról a hangsúly azon az 1%-on van. A többivel kapcsolatban ugye nem lenne gond akkor, hogyha rögtön lehetne és jól és olcsón hasznosítani, de ugye erről szóltak a hírek az elmúlt időszakban Afrika, Arábia kapcsán, hogy megpróbálnak minél több olyan berendezést alkalmazni, amivel hatékonyan és jól tudják a sót kiszűrni a tengervízből, és utána ivóvízzé alakítani.
Igen, tehát ilyen irányú törekvések abszolút vannak, és ez rendkívül példaértékű. Ugyanakkor ugye mi itt Európában nem szorulunk erre, és éppen ezért ugye mi itt helyi szinten nem is foglalkozunk ezzel. Egyelőre ez azért kis léptékben működik, és a folyamatos ellátást ezzel nem tudják biztosítani.
Igen, mi van, most a szennyeződésekről beszéltünk, volt egy kérdés, amit nem érintettünk, az, hogy azért van egy jelentős része annak a víznek, ami, és az is nagyon rossz, amit mondtál, eszembe jutott, hogy ivóvíz zel húzzuk le a WC-t. Ugye itt pont egy olyan dolog van, amit talán amin lehetne változtatni, de mi van azzal a szennyeződéssel, amit nem lehet kiszedni a vízből, ami utána, hogyha azzal szennyeződik a víz, akkor utána nem tudunk ivóvizet csinálni belőle.
Erre és folyamatosan ugye kísérleteznek, kis léptékű megoldások már léteznek, mondjuk gondolhatunk itt akár a gyógyszermaradványokra, vagy egyéb hormonális készítmények maradványai, amik bizony bent vannak a szennyvízben, illetve az ivóvízbázisunkban. Egyelőre az a szerencsénk, és ezért kicsit még van időnk ezen finomítani a berendezéseken, hogy még olyan mértékben higulnak ezek, hogy nem okoz számottevő problémát. Például ahhoz, hogy egy tablettányi gyógyszer hatóanyagát bevigyük a szervezetünkbe, sok ezer pohár vizet kellene meginni. Valószínűleg az életünk során nem is iszunk annyi vizet, amennyivel egyébként.
Ja, az jó hír. Igen, mert azért elég ijesztő dolgokat is találtak már a vízben, úgyhogy ez tényleg jó, hogy erről így beszélünk. Mi történt a vízgazdálkodás ugye egyre fontosabb, gondolom, hogy a Xylemnél is ez előtérben van folyamatosan, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban, koronavírus alatt, akár Magyarországon, mennyire fejlődik mind a technológia, mind a cég, mind az igény arra, hogy az ilyen cégek, mint a Xylem működjenek?
Ami nem csak Magyarországon, de szerte a világon jellemző, hogy ugye az ivóvízhálózat az aránylag régi, s előregedett, hiszen például Budapesten is már 1869-ben telepítették le az első ivóvízcsövet. Természetesen az újonnan épülő környéteknél ezek már modern KPM műanyag hálózatokkal történik a kivitelezés, de nagyon sok helyen, sőt a legtöbb helyen 60-70 éves vízhálózati csövekről beszélünk, amik bizony előregettek, és szivárgások, repedések, csőtörések vannak rajta.
Ezek főleg fém hálózatok, vagy fém csövek?
Hát még sokszor ólommal, tehát ólomcsövek, illetve ezek a betonvas, beton meg cement alapú alapú csövek, amik egyszerűen csak elmálnak.
És tényleg van még fa? Budapesten állítólag valami ilyesmit hallottam, ez, hogy fa csövek is vannak még, vagy fa felhasználásával készült csövek, valamelyik vendégünk mondta. Erről.
Nem hiszem, hogy már üzem alatt van, de találhatóak, tehát ugye a törökök idejében elég sok vízhálózat, sok aránylag hosszú kilométer vízhálózat épült ki, aminek a nyomai még megtalálhatóak, főleg itt a budai oldalon, a Vártövében. Van is egy híres szivattyúállomás is például ott, de ezek most már azért mind kicserélésre kerültek.
Oké, a járványhelyzetben ugye elég sok nehézség volt a cégek számára. Mit lehet elmondani a ti cégetekről, a Xylemről? Mi történt? Mennyire zárt sikeres évet?
A Xylem szerencsére nem érezte meg a járványnak a hatását, hiszen a vízellátást, a szennyvízkezelés folyamatosan biztosítani kellett, és ennek a berendezéseknek a karbantartása, cseréje azok üzemszerűen zajlottak. Elmondhatjuk, hogy mi a Xylemnél szintén törekszünk arra, hogy újfajta megoldásokat behozzuk az európai, illetve magyarországi piacra is, és ennek a kiépítését, akár a felhő alapú monitoring rendszert, vagy a dugulásmentes szivattyúknak a fejlesztését, telepítését tudtuk folytatni. Sőt, sokszor ugye úgymond nyugodtabb körülmények is voltak.
Egyébként milyen cég ez? Tehát lehet, hogy nem ismerik, mint a Xylem-et úgy kell egyébként, de XYLEM, ebből következhetünk, hogy nem magyar cégről van szó.
Nem, ez egy amerikai cég, ugyanakkor az a jellegzetessége, és így talán már többen találkoztak a hallgatók vele, hogy különböző márkáink vannak, a szennyvízszivattyúink, a Flügt márka nevet képviselik, az ivóvízszivattyúink, vagy akár a fűtés recirkuláltató szivattyúink, a Lovara nevet ismerik, ezekkel talán már találkoztak a hallgatóink.
Uh-huh. Oké, okay, hallgatói kérdések jöhetnek még?
Jöhet, persze.
Egyik hallgató visszatért ahhoz, hogy miért nem lehet ivóvízzel húzzuk le a
igen, a jaj, de jó, hogy ezt megkérdezte, ugye vissza akartam erre térni, hogy Japánban alkalmazzák, vagy legalábbis most láttam egy dokumentumfilmet, hogy egyre többen, sőt a háztartások zömében állítólag most már olyan rendszer van, ahol a különböző mosogatóvíz, meg már az elhasználódott vizet használják például erre.
És akkor erre is ír egy hallgató, hogy nálunk a csatornamű nem engedi, hogy a WC-t esővízzel, vagy más nem jó vízzel öblítsük?
Igen, itt ez kicsit összetett kérdés, ugye a legegyszerűbb válasz, hogy azért, mert így épült ki a hálózat. Nyilván ezen lokális szinten lehet változtatni, hogyha valaki már egy ilyen önfenntartóbb házat, vagy akár csak társasházat épít, akkor ezt már meg tudja tenni. Jelenleg Magyarországon ugye az ivóvíz díjban van benne a szennyvíz is, tehát nehéz lenne ezt így elválasztani. De ez valóban egy olyan dolog, amit könnyen lehetne változtatni, illetve érdemes lenne változtatni, hiszen teljesen fölösleges az ivóvízzel öblíteni a WC-t. Egyébként sok olyan megoldás van, amihez nem szükséges úgymond a vízműveknek az engedélye. Lehet olyan kézmosót kapni például, ami a WC-tartály tetején helyezkedik el, és a kézmosásból használt víz az a WC-tartályba gyűlik, és akkor utána azzal engedjük le. Ezzel persze naponta nem köbmétereket lehet megspórolni, mint mondjuk akár az öntözéssel, vagy a medencevíznek a töltésével, de mégis egy kis lépés ebbe az irányba.
Hát ez minden liter fontos azért.
Azt írja hallgató, feltételezem, hogy ha mi itt kevesebb vizet fogyasztunk, attól Afrikában nem lesz több. A tisztítandó mennyiség csökkentésén túl mi más haszna van annak, ha takarékoskodunk?
Igen, ez így van, de úgy gondolom, hogy itt így Magyarországon, meg európaiaknak példát tudunk mutatni azzal, illetve hozzá tudunk járulni azzal, hogy akár csak ilyen társadalmi szolidaritás igen. keretében, vagy akár társadalmi munkák keretében, ezt a Xylemnél is egyébként igyekszünk magas szinten megvalósítani, hozzájáruljunk ahhoz, hogy másoknak azért egy kicsit jobb legyen.
És hát, egy egész speciális kérdés is van. Meg szerintem tényleg az már ne legyen kérdés, hogy miért takarékoskodunk, az akkor is fontos, hogyha ezzel nem segítünk másoknak.
Egyrészt, másrészt meg nagyon messze visz. Emlékszel, amikor a zöld rovatunkban beszéltünk a WWF-nek a vízügyi szakértőjével, igen. és ő is elmondta, hogy itt azért a vízgazdálkodása egy országnak jelentősen befolyásolja meg Európában is a másik országnak a helyzetét, főleg hogyha gyakorlatilag ugyanarra a csatornára vannak kötve, legyen az a csatorna mondjuk a Duna például. Mi történik a Dunával, azt hogy használja fel az egyik ország, az a következő országban már komoly gondokat okozhat. Tehát azért nem egészen ilyen egyszerű, hogy majd mit érdekel minket, hogy mi van Afrikával.
Igen, ez pontosan ez, hogyha a saját helyzetünkre gondolok, mi is elmondhatjuk, hogy ugye mi Kárpát-medencében, egy medencében helyezkedik el az országunk.
Hogyha folyik a víz, köszönjük.
Igen, leegyszerűsítjük, akkor a környező hegységekben, Alpok, Kárpátokban erednek a folyóink, és a déli ország része meg kifolyik. Tehát, hogyha mi is úgy gondolkodunk, vagy illetve a szomszédok úgy gondolkodnak, hogy megtartják maguknak azt, ami úgymond náluk keletkezik, náluk tör a felszínre víz, akkor mi elég rossz helyzetben lennénk.
Még egy hallgatói kérdés, idézem, ez jó reggelt, vízszakértő úrtól kérdezem. A víz tisztítása úszodában hogyan oldható meg a klóron kívül? Van-e klórmentes uszoda? Ma klór allergiája van egyébként a hallgatón.
Létezik már természetesen alternatív technológia, az UV-berendezések alkalmazása. A Xylemnél mi is forgalmazunk ilyen UV-fertőtlenítő berendezéseket. Ha jól tudom, akkor nem akarok is elnézést, hogyha pontatlan az információm, de talán itt a második kerületben nem is tudom az úszoda nevét, ami nemrég épült, ott van UV-s fertőtlenítés, illetve a MOM-ban is UV-t használnak klór helyett. Ugye a klórozás az egy rendkívül üzembiztos, illetve rég óta elterjedt módszer, hiszen minél több klórt adagolnak, annál biztosabb, hogy ott minden
Eszembe jutott, hogy koronavírus kapcsán ez ugye felmerült többször, hogy ez nagyon jól működik. Tehát már nem csak a koronavírus kapcsán, más vírusok kapcsán is.
Még egy érdekes dolgot felvett egy hallgató, kikerekedett szemekkel olvastam, hogy jól látom-e. Sajnos a globális felmelegedéssel másfél ppm, az milyen, minek a mértékegysége?
It's parts per million. Nak a rövidítése.
Húha, alig merem tovább olvasni. Másfél ppm. Széndioxid koncentráció felett felgyorsul a víz űrbe történő párolgása, azaz nem teljesen zárt ez a rendszer, és a klímamodellek drámai eredményeket adnak ki ezzel kapcsolatosan.
Ez sajnos megerősíteni sem cáfolni, nem tudom, hogy így fogalmazzak. Valószínűleg nem teljesen zárt, hiszen ugye a bolygókon kívül még ugye a világűrben is nem tudom, sajnos erre hát nem tudok válaszolni, de mi ezt egy zárt rendszernek tekintjük, valószínűleg ez elhanyagolható mennyiség egyelőre.
Rengeteg kérdés, hogy gyorsan próbálom őket mondani. Mi a helyzet az aszbeszt cement vízvezetékekkel? Ja. Mennyire károsak? Ez több hallgatót is foglalkozta.
Ezek károsak, és ezen abszolút minden település, illetve vízmű dolgozik, hogy elsősorban ezeknek a cseréje valósuljon meg. Nem feltétlen csak akkor, amikor már csőtörés van, vagy repedés szivárgás található ezekben a hálózatokban, hanem hogy minél előbb kicserélni. Ugyanez igaz a sok, főleg budapesti régebbi társasházakban még ólomtartalmú vezetékek vannak, azokat is a cseréje szükséges.
Vízkérdés. Nemrég téma volt, hogy jön a víz cirkulál, de az Alpok és a Fekete-erdő vonatkozásában az európai vízellátás nyugatra fog eltolódni, ezáltal csökken a Duna utánpótlása. Ez nekünk nem olyan jó vízió.
Ez így van, és ugye itt is csak vissza tudunk utalni a pár perc elhangzottakra, hogy ezért is fontos. Egyébként Magyarországon is összességében tekintve jól állunk a vízkészlettel, de hogyha belegondolunk, két nagy folyónk van, ugye a Duna és a Tisza, és ezeknek a lakosság a körülbelül 60-40%-ban a Duna környékén lakik. Ugyanakkor a vízgyűjtő területük a Dunának körülbelül 75%-a, a Tiszának meg az a maradék 25%-a, hogyha az összvízkészletet nézzük. Tehát eleve már Magyarországon is megfigyelhető ez a nyugatra tolódás, hogy nyugaton, ugye Duna környékén kevésbé vízszegény területek vannak.
Ártéri vízgazdálkodásról mi a véleménye a szakértőnek? A talajvízszint nagyon alacsony, folyamatosan szivattyúzzuk is ki a vizet. A Duna Tisza vízzel csak átfolyik, eső nincs, utánpótlás sincs.
Igen, ez is egy nagyon aktuális téma. A különböző vízügyi igazgatóságok folyamatosan fejlesztik az ártéri vízgazdálkodást. Erre állandóan különböző projektek kerülnek kiírásra, és szintén mi is itt a Xylemnél próbálunk hatalmas teljesítményű szivattyúkkal segíteni azokon, hogy az a úgymond az ártére jutott vizet visszatereljük a mederbe, vagy akár mezőgazdasághoz felhasználni öntözésre, és különböző öntöző csatornákba eljutatni azokat.
Uh-huh. Hát Zsombor, köszönjük szépen! Sok kérdésre, hallgatói kérdésre is sikerült válaszolni, és ugye örülünk neki, hogy egy kicsit tudtunk erre a fontos témára koncentrálni a víz világnapján. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad. Vánkos Zsombor volt itt a vendégünk, a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. Alkalmazástechnikai mérnöke. Szép napot!
Köszönöm szépen!
És akkor vízzel megyünk valamennyire tovább, már pedig zeneileg egy kis, amikor kis füst van a víz fölött.